A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Kecskés András közgazdász, a Károly Gáspár Egyetem tanszékvezetője, egyetemi docens. Szervusz, András!
Szervusz, Csaba, én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
Hát az előttünk álló szűk egy órában a legfontosabb makrogazdasági fejleményeket vesszük át, és hát természetesen kitekintünk, miként szoktuk veled, a tengeren túlra is, továbbá a főbb meghatározó gazdasági egységeknek számító piacokra, de első körben maradjunk itt a hazai vizeken. Hát sok makrogazdasági szám jelent meg az elmúlt napokban, és alapvetően pozitívabbak lettek, mint amire lehetett számítani. Gondolunk itt a negyedéves GDP-re, vagy éppen a bérstatisztikára, a munkaerőpiaci statisztikára. Szóval ezek szerint akkor még gyors visszapattanásunk is lehet itt látva a stabilitást? Hogy látod?
Hát, én inkább a vírus számok alakulásának a tükrében, meg az egész pandémiából fakadó gazdasági nehézségek tükrében intenék egy kis önmérsékletre, óvatosságra. Én inkább azt emelném ki, hogy a mostani jó mutatók azok az eddigi átgondolt és takarékos és a fejlesztéseken alapuló gazdaságpolitikai eredményei voltak. De van itt azért egy nagyon nagy probléma, hogy nem tudjuk, hogy meddig tart ez a nehéz időszak. Tehát például politikailag sem lenne szerintem most érdemes rá készülni egy olyan visszapattanásra, egy olyan nagyon pozitív időszakra, amit utána nem tudna például a kormányzat tartani, betartani, és esetleg a lakosságot mondjuk egy olyan hurrá optimista hangulatba hozni ezekkel az egyébként tényleg nagyon jónak tűnő számokkal. Például a munkanélküliségi statisztikát egész egyszerűen úgy meglepett, hogy leesett az állam. Ugye, hogy 7% körüli adatokról beszélünk, tehát nem egy nagyon veszélyes dolog papíron, de nem tudjuk, hogy fog alakulni a vírus. Hát azt mondják, hogy a harmadik hullám kellős közepén vagyunk. Én föladtam és nem számolom ezeket a hullámokat, mert nem tudom, lesz-e negyedik hullám, ötödik hullám. Egy dologban vagyok biztos, hogy a világgazdaságnak ez nagyon keményen odacsap. És előbb-utóbb valamilyen formában a pénz- és tőkepiacok szembe fognak nézni azzal az őrült, eszeveszett, tajtékzó hangulattal, amiben mostanában vannak, mert hiszen ugye egyfajta dollárgyengüléstől való ímértékben alaptalan félelem nyomán a tájékozatlan vagy közgazdasági szaktudással nem bíró befektetők különféle hisztéria keltő befektetési guruknak a szavára, a hatására hallgatva minden pénzüket, ami egyébként nem túl sok, viszont sok van ilyen emberből, tőzsdére viszik, és az intézményi befektetők is meglovagolják ezt a tőzsdei őrületet.
De ebben még most nem menjünk bele, nagyon kíváncsi vagyok, ha a világgazdaságot említett, hogyha vonunk egy gyors mérleget a 2008-as világgazdasági krízis és a mostani között, mit mutat az egyenleg, hogy látod?
2008-as?
Igen. Igen.
Teljesen mást, ugyanis a 2008-as gazdasági válságról én, amikor még ifjú egyetemi oktatói éveimben tanítottam, most utólag már azt mondom, hogy de szép idők is, mert fiatalok voltunk, persze más szempontból nagyon rossz idők voltak, gondolok itt a rossz kormányzati környezetre, gondolok itt a gazdasági válságra, de akkor úgy tanítottam nekik a 2008-9-es gazdasági válságról, hogy elvittem őket a plázába, és megkérdeztem tőlük, hogy nos, gyerekek, van itt gazdasági válság? És kórusban mondták, hogy nincs. Miért? Mert ez egy pénzügyi válság volt. Két kézzel fogyasztottak az emberek a bevásárlóközpontban. Nem tört meg a világgazdaságban a termelés, a fogyasztás, a disztribúció, a szolgáltatások egyensúlya. Az kétségtelen, hogy a bankszektor felelőtlen befektetési politikája, a nyakló nélküli hitelezés és hitelfelvétel, megspékelve például a Gyurcsány kormányzatnak a teljesen felelőtlen hozzáállásával, hogy a lakosságot nem tájékoztatta és nem védte a deviza alapú hitelektől és az árfolyam spekulációtól, hát keletkeztetett egy nagyon komoly pénzügyi problémát, de ezen túl lehetett lenni. Ha most vinném el őket a plázába, akkor bizony arra lennénk figyelmesek, hogy visszaesett a fogyasztás, visszaesett az alkalmazás, a gazdaság alapvetően szenved bizonyos szektorait tekintve, nem tud úrrá lenni a dolgon, és ugye nem tudjuk, tehát bizonytalanság van a vírus számok miatt, hogy mikor lehet megnyitni ezeket a gazdasági egységeket. Szóval én itt látom a fő különbséget, ez egy reálgazdaságot súlyosan és érzékenyen érintő válság, az pedig egy pénzügyi válság volt, és bár intettél engem főszerkesztő úr arra, hogy ne rohanjak előre, de hát pont ebben vélem felfedezni az óriási kockázatot napjainkban, hogyha még ezeket a reálgazdasági folyamatokat megspékeljük egy ilyen tőzsdei összeomlással, aminek az őrült folyamatok éppen most ágyaznak meg az Egyesült Államokban, akkor itt akár katasztrófa is lehet. Egy szerencse, hogy Magyarország ugye ezekkel a jó számokkal és a jó gazdaságpolitikai alapokkal megy neki, de hát akkor csak reménykedhetünk abban, hogy elég erősek leszünk.
Ha megnézzük a bázisokat egyébként, mik az alapvető eltérések, hogyha még továbbra is ott a 2008-as helyzetnél ragadunk le, hiszen ha jól belegondolom, gondolom ezt még annak idején te is oktattad hosszú időn keresztül, hát hosszú időbe telt, mire kijöttünk a gödörből.
Nagyon hosszú idő volt, de azóta a technológiai szektor egy olyan látványos robbanáson ment keresztül, ami kellett is ahhoz, hogy ebből a gödörből kijöjjünk. Az tekinthető talán a legnagyobb különbségnek, hogyha az alapokat nézzük, hogy felgyorsult a világ. Akkor egy alapvetően tájékozott, konzervatív, kockázatkerülő rétegnek vette el az eszét a származtatott ügyletek és a hitelezésből újra befektethető pénzek mámora. De azért ezek alapvetően értelmesen cselekvő emberek voltak, csak tévedtek, úrrá lett rajtuk a kapzsiság, és a bankrendszer beállt ezek mögé, a folyamatok mögé. A mostani probléma ennél kiterjedtebb, az a fajta kulturális rombolás, akár az oktatáspolitikában, akár a civilizációnk gyökerét érintő kulcskérdésekben, amit a neoliberális politikai paradigma elvégzett a világban, ma úgy gondolom, hogy a befektetői attitűdöt és a lakosság gazdasági attitűdjét is rossz irányba, felelőtlenebb irányba befolyásolta az Egyesült Államokban. Most nincsenek alapok, most igazából ingerület alapon cselekszenek a befektetők. Ez egy óriási különbség. És hogyha megnézzük azt, hogy hogyan infantilizálta a neoliberális politika a társadalmat, erre csak rátesz egy lapáttal az, hogy egyébként a Biden elnök féle 1900 milliárd dolláros propeller pénz a gazdaságba felülről beleszórt stimulus tulajdonképpen enyhíti a károkat, de elfedi majd a valós problémákat, késlelteti a szembenézést.
Sokan viszont azt mondják, hogy azt kéne csinálni Európai Unióban is, mint az Egyesült Államokban, hogy helikopterpénz is nagyon sok. Ezzel szemben ugye nem akkora a csomagnak a mérete, mint az Egyesült Államokban.
Lehet ezekkel a csomagokkal versenyezni, össze lehet mérni a csomagok méretét, de alapvetően senki sem tudja, hogy a reálgazdasági folyamatokban felelhető töréspontok, bizonyos ágazatok teljes lenullázása, más ágazatok felemelése mit fog okozni a gazdaságban, milyen gazdasági egyensúly kimozdulást fog eredményezni. Én úgy gondolom, hogy ez a helikopterpénz, ez mindig a szembenézést szokta távolabbra tolni. Egyszer biztos, hogy szembe kell nézni, tehát pusztán pénznyomtatással nem lehet megmenteni a gazdaságot. A pénznyomtatás alapvetően lehet hasznos eleme a gazdasági stimulusnak. És hogyha megnézzük az államberuházási politikát és a klasszikus keynesiánus gazdaságpolitikát, elmondhatjuk, hogy válságok esetén erre szükség is van. De hadd hívjam fel a figyelmet, gazdasági értelemben az igazi válság még sehol, és a stimulus puskaporát az Egyesült Államok már lassan ellövi. Az egy más kérdés, hogy teljesen alaptalanul, most abban a nagyságrendben mondom persze, amiben zajlik ez a pánik, a lakosság körében futó tűzként terjed az a tulajdonképpen rémhír, hogy az amerikai dollár értéke össze fog zuhanni, semmit nem fog érni, és én úgy látom, hogyha gazdasági portálokat olvasgatunk és tájékozódunk a világban, az Egyesült Államok lakosságát, és ebben óriási bűne van különböző önjelölt befektetési guruknak, elfogta egyfajta hiperinflációs félelem, szorongás, és ez ugye bizonyos befektetői és befektetési köröknek, intézményi befektetői köröknek nagyon jó, mert a lakosság is a dollártól való félelmében a piacokra tudja vinni a pénzét. Csak azt felejtik el most megint közölni, amit 2008 előtt is elfelejtettek közölni, hogy ennek is megvan a maga kockázata. Olyan nincs, hogy a piacok csak fölfelé mozognak, és ebből bizony előbb-utóbb az lesz, hogy nagyon sokan, akik most a tőzsdére viszik a pénzt, összetennék a két kezüket azért, ha újra dollárban lehetne, de akkor már késő lesz.
Magyarországon is van költségvetési stimulus, van fűtés, nem kis pénz, a GDP 30%-a, hogy látod, okozhat-e ez majd rizikófaktort a későbbiekben? Hiszen azért csak ez szaladt az államháztartási hiány, és megnőtt az államadósság, ha komolyan nézzük a számokat.
Nem, azért itt a nagyságrendekből kell kiindulni. Magyarországon ezek az arányok racionálisak. Itt ez rendben van. Persze, hogy megnőtt az államadósság, de hát nem azért, mert gumicukrot vettünk, hanem azért, mert időközben végig söpört az országon egy koronavírus járvány. A kormányzat mást nem tehetett, mint hogy megtette az Európában és a globálisan szokásos óvintézkedéseket, és ez azzal járt, hogy a gazdaságnak a vírus keményen oda csapott egyet.
Ugye a kormánnyal nem szimpatizáló szakértők, ellenzéki politikusok, kritikusok gyakran felvetik, hogy még ez a pénz is kevés, sokkal több kellett volna, illetve rossz helyre áramolnak a pénzek, és eltűnnek a nagy semmiben.
De hát azt is felvetik, hogy elszalad az államadósság, tehát én nem tudom követni őket. Én is nézek ATV-t, ha erre gondolsz, de azért azt hozzátenném, hogy amikor a kormány szigorít, akkor szerintük a gazdaságot öli meg, amikor a gazdaságot próbálja menteni, akkor ő szerintük a pandémia kockázatot növeli, amikor stimulál, akkor kevés a stimulus, de ugyanakkor az államadósság se nőjön. Én azt gondolom, hogy ennyire alacsony szintre helyezni a napi politikai érdeket és minden szakmai értől eltávolodni nem lehet. Tehát ezek a folyamatok együtt nem mennek. Nyilván ahhoz, hogy a stimulus elérje a hatását, a költségvetési számokat el kell engedni. Mikor kéne elengedni, ha nem ebben a helyzetben?
Egyébként hogy látod a... Bocsáss meg, hogy látod a hazai, mert ugye beszéltünk az iménti percekben a tengeren túli tőkepiaci folyamatokról, hogy látod a hazai pénz- és tőkepiaci folyamatokat, akár a bankszektor, akár pedig a tőzsde, vagy a jegybanknak a szerepvállalását a mostani helyzetben, megfelelő ezen a téren a bázisunk, hiszen nagyon fontos, hogy a bankjaink is fel legyenek tőkésítve, tudják a hiteleket allokálni, a jegybanknak ugye a kvázi elosztó szerepe, hatósági szerepe is ide tartozik.
Persze, én úgy látom, hogy ez most rendben van. Azt mindenféleképpen hozzá kell ehhez tenni, hogy itt is az arányokon van a hangsúly. Mert nyilván van egy nemzetközi tendencia, amit Magyarországon is követünk és követnünk kell, és ahhoz, hogy a magyar gazdaságpolitika akár, ahogy mondtad is, monetáris oldalról, tehát jegybanki oldalról rendben legyen, bizonyos elemeit alkalmaznia kell. De én itt az aranymetszés szabályaira hívnám fel a figyelmet, itt az arányokon van a lényeg, és azt látom, hogy Magyarországon a jegybank felelősebben bánik ezekkel a folyamatokkal. Éppen most néztem a hírekben, hogy Jerome Powell, ugye amerikai Fed részről, ami az ottani jegybank szerepét betöltő Federal Reserve, ő már belekeveredett a saját szavaiba, és egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tesz, amellett ugye kiáll, hogy nem lesz kamatnövelés semmilyen értelmezhető módon. Másik részről azonban ugye nem félti a dollár deviza piaci árfolyamát. Ez is egy ellentmondó dolognak tűnik. Nálunk én úgy gondolom, hogy konzisztens a jegybanki hozzáállás. Úgy látom, hogy összhangba került a költségvetési politikával is. Nálunk a kockázatot most nem ez jelenti, nálunk a kockázatot tényleg az jelenti, hogy nem tudhatjuk, hogy a pandémia milyen irányba fogja még a világot tolni. Mert viszont egy dolgot azért mindenképpen el kell mondanunk, és ezt nem tudjuk megkerülni, Magyarország pici. Tehát a mi gazdaságunk a nagyságrendek okán sérülékeny. Hogyha globális világgazdasági krízis van, esetleg globális forráshiány, akkor hiába mondom én most el szerkesztő úrnak, illetve neked Csaba, mert hát ezer éve ismerjük egymást, hogy a Magyar Jegybank jól csinálja, amit csinál, egy globális forrás hiány esetén ez minket, magyarokat is nagyon komolyan megérint.
Apropó, ha már említed a globális forrás hiányt, minden szakértő azt mondja, hogy egyébként a likviditás, a pénzbőség kitartott a válság ellenére is. Ez még így áll, ez a megállapítás, hogy látod?
Én azt látom, hogy pontosan azért van ez így, pontosan azért tart ki, mert azért rengeteg pénz kerül a gazdaságba, és pont itt van szerintem a kulcs, amiről beszéltünk. Tehát hiperinflációt vizionálnak, de másik részről azt tapasztaljuk, hogy ezeknek a pénzeknek mindig megvan az új helye. Most azért nézzünk körül, ha csak a nyugati embernek a fogyasztási szokásainak az átalakulását nézzük az elmúlt évtizedben, szinte évente jön ki egy olyan termék, amiről megtudjuk, hogy az egész addigi életünk semmit sem ért anélkül, az új technológia nélkül, és megvesszük, fogyasztunk.
Rabjaivá leszünk.
Rabjaivá leszünk, a használt termékeknek kialakul a másodlagos piaca, tehát még igazi inflációs hatást sem generál ez a történet, mert hogyha kijön a vadi új, zsír legújabb iPhone, akkor egészen biztosak lehetünk benne, hogy az előző széria, ami még mindig kiváló, pár százezer forinttal majd olcsóbban kapható. De ha mindez nem lenne elég, akkor kijön még újabb termék, újabb előfizetés, stb. Stb. Azok, akik a hiperinflációt vizionálják, szerintem a 80-as években élnek. Mert akkor igaz lett volna abban a kínálati variancia közegben, amikor nekünk például még vezetékes telefonunk se volt otthon. Mondjuk nem volt rossz, mert ugye akkor az ember hazament, és legalább nyugalom volt. De ha akkor pumpált volna az amerikai kormány, vagy európai kormányok ilyen pénzeket a gazdaságban, teljesen nyilvánvaló, hogy hiperinflációt keletkeztetett volna. Most senki nem gondolhatja komolyan, egyébként a Yale híres professzora, közgazdász professzora, Nouriel Roubini, ezt kiválóan levezeti, hogy a jegybanki stimulus önmagában nem okoz inflációt, nem okoz hiperinflációt, és pontosan azért nem, mert a mostani technológiai és gazdasági környezetben a fogyasztási szokásainkkal helyére tesszük ezeket a pénzeket. Én egyébként, ha mondjuk a fiatalok által kedvelt közösségi megosztó portálokon böngészek, például az Instagramon, nem azt látom, hogy aláhagyott volna a fogyasztási kedv, influencerek hirdetik ezt a sokféle terméket. Mindenféle terméknek megvannak azok a változatai, amit a gazdagabb, a pénzes, pénzes és még pénzesebb megvehet. Személygépkocsit tudok 3 millió forintért is venni, 10 millióért is, és ad abszurdum 100-150 millióért is. Tehát ebben a gazdasági környezetben szerintem, és vállalom minden szavamat, a hiperinflációt el kell felejteni, amennyiben azt kizárólag a nemzeti bankok vagy központi bankok politikájától várjuk.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.